betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma este meghívottunk nevében is, nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a medicina szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Ma egy olyan területre kalauzoljuk el a hallgatóinkat, ahol a jövő már megérkezett, mégpedig a robotika és a kardiológia találkozásához. A szív gyógyítása mindig is pontosságot, fegyelmet és gyors döntést igényelt. Ma már olyan robotok segítik az orvosokat, amelyek milliméteres precizitással dolgoznak, csökkentik a műtéti kockázatokat, és új távlatokat nyitnak a betegek kezelésében. A következő órában arról beszélgetünk, hogy miként válik a technológia az orvosok jobb kezévé, milyen új lehetőségeket hoz például a szívkatéterezésben, a ritmuszavarok kezelésében, és mit jelent mindez a páciensek biztonsága és gyógyulási esélyei szempontjából. Témánk a robotika szerepe a kardiológiában. És most köszöntjük a telefonkapcsolat másik végén dr. Szili Török Tamás professzort, a ritmuszavarok diagnózisának és kezelésének világszerte elismert szaktekintélyét. Professzor úr, jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy válaszolni fog élőben a kérdéseinkre.
Jó estét kívánok, én is üdvözlöm a nézőket, és köszönöm először is a meghívást. Akik követik ezt a műsort, azok biztosan emlékeznek rá, hogy már többször volt alkalmam beszélgetni veled különféle témákról. Azonban a mai téma számomra is különleges, hiszen én körülbelül a szakmai pályafutásomnak az elmúlt 20-25 évét a robotika alkalmazásával tettem Hollandiában, és nagy örömömre szolgál egyébként, hogy, de hát erről gondolom beszélgetni fogunk, hogy miután hazámba hazatértem, nagyon úgy néz ki, hogy egészen a közeljövőben sikerül Szegeden is, Magyarországon az első ilyen magyar kardiológiai robotot meghonosítani.
Professzor úr, milyen előnyöket kínál a robottechnológia a szívsebészetben a hagyományos műtéti eljárásokhoz képest? Javasoljuk, hogy ezzel a kérdésünkkel folytassuk a mostani medicinát.
Én egy kicsit kiszélesíteném egyébként a kérdést, hogyha nem haragszol. Természetesen a szívsebészetben is vannak robotok, sőt egyébként, ha már itt tartunk, akkor érdekes az, és nagyon kevesen tudják, hogy jelen pillanatban a legnépszerűbb robot, ami létezik, és amiből a legtöbbet adtak el a világon, az a Da Vinci nevezetű robot. Azt elsősorban az urológiában használják most, illetve hasi sebészetben. Az eredetileg egy szívsebészeti fejlesztés volt. És nagyon érdekes, hogy pont a szívsebészet az, ahol egészen az utóbbi évekig várni kellett azzal, hogy ez a robot újra nagy sikereket érjen el. Olyannyira, hogy ha visszatérünk az urológiára, a bizonyos prostata műtéteknek, vagy prostata eltávolító műtéteknek bizonyos országon már több mint 95%-át robotbeavatkozásokkal végzik, ami jelzi azt, hogy milyen hatalmas előnyökkel járhat ez. Na most általánosságban azért ki kell emelni azt, hogy amikor robotokról beszélünk, vagy robot alkalmazásról a medicinában, akkor vannak olyan alapértékek, amelyek miatt ebbe az irányba fordulunk, és ezek közé az alapértékek közé tartozik a precizitás, azaz a pontosság, valamint a nagyon fontos kiemelni a betegbiztonságosságot. Tehát az Vannak, egyre több olyan adat van, ami azt mutatja, hogy a beteg biztonságosság az, ami a legelőször nagy fejlődést mutat, és ez egyébként számomra is hatalmas örömmel jár, hiszen ez az a terület, ahol amit mindenki szeretne nyilván megvalósítani, hogy a betegek ne kerüljenek veszélybe, akármilyen beavatkozást is végzünk.
Beszéljünk arról is, hogy minden kézzelfoghatóbb legyen, hogy milyen típusú szívsebészeti beavatkozásokat végeznek ma a robotok segítségével.
Most én ugye kardiológus vagyok, tehát evezzünk át egy kicsit a szívsebészet területéről általánosságban a kardiológia felé. A jelenleg használt robot technológiáknak a legelterjedtebb verziója az különben egy mágneses robot navigáción alapuló rendszer. Ez az a rendszer, amit itt Szegeden is meg fogunk valósítani, majd erről is beszélünk, hogy hogyan. Ennek a rendszernek egyébként az a lényege, ezt úgy kell elképzelni, hogy körülbelül úgy néz ki, mint ahol ül a beavatkozó, mint egy repülőgépnek a pilótafülkéje, ahol rengeteg műszer van előttünk, és ezeket a műszereket irányítjuk, és azáltal, hogy itt ebből a kokpitból, vagy tehát a pilóta fülkéből irányított katéterekkel dolgozunk, tőlünk távolabb lévő beteg mellkasában mozog a katéter. Most ez a speciális, vagy a leggyakrabban elterjedt robot technológia, ez mágneses navigáción alapul, azaz a beteg mellkasa mellett található két nagy külső mágnes, illetve a katéterbe is be vannak építve kisebb mágnesek, és a két mágneses térnek az interakciója, az egymásra hatása az, aminek a segítségével a katétereket mozgatjuk. És ahogy a bevezetődben említetted, ez tényleg ilyen milliméteres, sőt még a milliméternél kisebb pontossággal is jár. Aztán vannak olyan robotok is, amelyek nem mágneses alapon működnek, hanem mechanikus karok által. Ezek azok, amelyekről beszéltünk, hogy más szervrendszerek esetén a legelterjedtebbek, viszont pont a kardiológiában, illetve az én területemen, a ritmuszavarok területén a másik típusú robot az, ami elterjedtebb.
Tehát kardiológia, szóljunk arról, hogy mennyire elterjedt Közép-Európában a robotasszisztált kardiológiai műtét, és hogy állunk a nemzetközi összehasonlításban?
Hát erre elég rövid válaszom van. Sajnos nagyon le vagyunk maradva. Itt érdekes módon van egy észak-dél, tehát hogyha Európát nézzük, egy észak-dél grádiens, azaz északon, főleg a skandináv országokban, ott nagyon gyakori, nagyon elterjedt ez a technológia, tehát mondjuk Finnországban gyakorlatilag az összes katéteres laborban van ilyen, vagy katéteres műtőben, míg hogyha délfelé haladunk, akkor egyre kevesebb. Természetesen van egy nyugati-keleti eltérés is. Kelet-Európában sajnos egy kezemen meg lehet számolni azoknak a rendszereknek a számát, ahol ez elérhető, sőt, ahol van is, sajnos nem végeznek vele, vagy nem tudnak elég műtétet végezni. Mindazonáltal el kell azért mondani egyébként, hogy összességében a világban ez egy még mindig egy különleges technikának számít, körülbelül olyan 250-260 műtő van felszerelve hasonló rendszerekkel, és körülbelül az összbeavatkozásnak az 1-2%-a az, ami robot beavatkozásként könyvelhető el.
Az előbb említette a betegbiztonságot, beszéljünk akkor a következőről, tehát, hogy robotsebészet és betegbiztonság. Ön szerint hogyan javítja a robottechnológia a beavatkozások pontosságát és magát a betegbiztonságot?
vannak olyan területek, ahol önmagában robot technológia nélkül a beavatkozás nem is végezhető el. Tehát, hogyha ilyen beteg jelenik meg olyan helyen, ahol nincsen ilyen technológia, akkor általában ezek a betegek vagy referálásra kerülnek más helyre, vagy pedig nem kerülnek műtétre, hanem gyógyszeres kezeléssel vagyunk kénytelenek őket kezelni. És azoknál a betegeknél, ahol viszont ez egy választható opció, azoknál általánosságban elmondhatjuk azt, hogy a beavatkozások sokkal biztonságosabbak. Ez következik a katétereknek a fizikai paramétereiből. Ezek a katéterek úgy vannak megtervezve, illetve úgy vannak gyártva, hogy hiányzik belőlük egy ilyen nagyon merev drót. Ez a merev drót a kézzel irányítható katéterek esetén azért van a katéterbe beépítve, mert ennek segítségével tudjuk a katéter végét hajlítani nagyobb távolságúból is. Most miután a robotnál erre nincsen szükség, ezért úgy kell elképzelni a katétert, mint amikor egy jó háziasszony megfőzi a spagettit, és körülbelül olyan konzisztenciája van a katéternek, mint egy ilyen főtt spagettinek, tehát nagyon-nagyon puha. Ezért talán mindenki számára érthető az, hogy miért nem lehet vele a legrettegettebb szövődményt elérni, nem tudjuk a szívfalát kiszúrni. Ezért azokban a laborokban, ahol ez elérhető, ott a perforáció, a szívnek a kiukadása az 0%-os arányban történik meg, ami egy hatalmas különbség az 1%-hoz képest. Aztán vannak természetesen pontossági különbségek is. Mondtam azt, hogy körülbelül milliméteres pontossága, illetve még az alatti pontossága is lehet bizonyos célpontokat elérni a szíven belül, amit kézzel már csak a szív mozgása miatt sem tudunk elérni. Úgyhogy vannak olyan ritmuszavarok, már korábban beszéltünk az életveszélyes ritmuszavarokról, a kamrai ritmuszavarokról, ahol egyértelműen a robot technológia alkalmazása nem csak biztonsági előnyöket, hanem egyértelmű hatékonysági előnyöket is jelent.
Ha már kockázatokról beszélünk, van-e kockázata annak, hogy egy robot technológia által vezérelt műtét során kevesebb emberi beavatkozás történik?
Ez így is van, csak én ezt nem hívnám kockázatnak. Ez az egyik legnagyobb előny egyébként, hiszen ugyanúgy, mint én megint talán legjobb, hogyha a repülésből hozok analógiát, vagy akár a közlekedés más szakágaiból. A legtöbb probléma az általában az úgynevezett emberi hibákból adódik. Tehát, hogyha az emberi hibáknak a számát le tudjuk csökkenteni, akkor az általában egyrészt a sikerarány, másrészt pedig a biztonságosság növekedéséhez vezet. Jelen pillanatban egyébként olyan nagyon jelentős munkaerőt sajnos még nem tudunk megtakarítani a robotok alkalmazásával, de hosszú távon azért ez egy fantasztikus eredmény lenne, hogyha kevesebb emberrel több műtétet tudnánk végezni. Elég az összes országban, vagy az európai országban, Amerikában a jelenlegi betegváró listákra gondolnunk.
Ha már kockázat nincs, de felelősség bizony van, tehát milyen szerepet játszik akkor a kardiológus a robotasszisztált műtétek során? Mennyi a gép és mennyi az ember felelőssége?
Nagyon jó a kérdés, és nagyon örülök neki, hogy erről is beszélünk. A robotok alkalmazásának egyébként az egyik legfőbb korlátja jelen pillanatban az egészségügyben pont a szabályozás. Tehát addig, amíg bizonyos területeken, gyártási technológiákban, autógyártásban egyértelműen tért hódítottak és hatalmas előnyökkel járnak, addig két olyan terület van az életünkben, ahol már a technológia sokkal nagyobb lehetőséget biztosítana, például az önjáró autók esetén, de ott is a szabályozás az, meg a felelősségvállalás, amely egy kicsit korlátozza ezt a fejlődést, illetve pont az egészségügy. Már lehetne egyébként olyan procedúrákat csinálni, ahol a robot nagy részét maga végzi, de erre nem vagyunk képesek. A hallgatók számára talán ezt úgy tudnám legplasztikusabban megfogalmazni, hogy a jelenleg rendelkezésünkre álló technológiával sajnos egyébként, tehát én annak a híve vagyok, hogy ebben majd előre kell lépni, a robot nem csinálhat semmit önállóan. Tulajdonképpen egy olyan távolról irányítható eszközről van szó, amelyet manapság 100%-ban mi irányítunk. Tehát az a veszély itt nem áll még fönn, hogy itt bárki átveszi az irányítást, és az meg főleg nem, hogy egy rossz pillanatban kikerül a kezünk alól az irányítás. Ettől függetlenül egyébként, ha még annyit elmondhatok, egy nagyon érdekes dolog, amikor szerveztem egy nemzetközi kongresszust, akkor csináltunk egy ilyen érdekes műsort, ahol megkértem a 5 különféle földrészről 5 kisgyermeket, akik olyan 5-6 évesek voltak, lehet, hogy volt közöttük egy pár idősebb, és egy ilyen videóinterjúban az orvos kollégák számára foglalják össze, hogy a jövő generációjának mit fognak jelenteni a robotok. És annyira érdekes volt, hogy a gyerekek hogy fogalmazták meg, és valóban egyébként az egyik általános vélemény a kisgyerekek részéről az volt, hogy ami talán hátrány lehet majd a jövőben, az, hogy elveszik a munkánkat, vagy átveszik az irányítást fölöttünk. Ezek főleg a science fiction területéről keveredtek be, mert a jelenlegi szabályozás mellett egyébként, hogyha komolyan beszélünk erről, erre nincsen.
Zene nélkül folytatjuk a mai medicinát, és a következő percekben legyen arról szó, vagyis, hogy miről az orvos-beteg kapcsolat a robotika fényében. Professzor úr, hogyan változik meg az orvos-beteg kapcsolat, ha egyre több technológia és automatizált eszköz kerül be a gyógyításba?
Hát igazából amúgy én megint egy nagyon jó kérdésre van szó, és nem tudom előrejelezni az, hogy mi fog itt történni a következő évtizedekben. Én most úgy érzem, hogy jelen pillanatban azért az orvos-beteg kapcsolatra nem a technológia van a legnagyobb hatása, hanem például a fiataloknak az oktatása. Az, hogy alkalmazunk egy robotot, vagy valamilyen modern technológiát, egy térképező rendszert, egy olyan eszközt, ami rendkívül innovatív és modern, és elősegíti a gyógyulást, ez nem jelenti azt, hogy bármiféle negatív hatásának kellene ennek lenni a legfontosabb dologra a medicinában, az orvos-beteg kapcsolatra. És ennek ellenére azt látom, hogy nagyon sok kórházban, főleg egyébként a nyugat-európai kórházakban, tényleg elszemélytelenik ez a kapcsolat, viszont nem látom az összefüggést az innovációval. Tehát nem az innováció miatt van ez, szerencsére. És hogyha pedig nagyon optimistán közelítjük meg ezt a kérdést, akkor pedig még azt is mondhatjuk, hogy elképzelhető különben, hogy pont azzal, hogy ezek az eszközök, ezek az innovatív eszközök terhet vesznek le a vállunkról, remélhetőleg egy ilyen idealista világban majd több időnk lesz arra, hogy a betegeink lelkével foglalkozzunk.
Tapasztalata szerint vajon mit gondolnak a betegek a robotasszisztált műtétekről? Jobban bíznak egy robotban, mint például az orvos kezében?
Nem a robotban kell egyébként jobban bízni, hanem a csapatban. Abban a csapatban, amiben a robot is beletartozik. És ha így nézzük a kérdést, akkor igen, egyébként. Tehát én azt látom, hogy a betegeket Nagyon nagy mértékben meggyőzi az, hogyha bármilyen ellátórendszerben képesek vagyunk a jelenlegi legmodernebb technológiát biztosítani. És ráadásul ugye az internet világában szerencsére a betegeinknek alkalma van arra, hogy utána kérdezzenek, utána olvassanak, betegfórumokon egymással konzultáljanak, és sokkal könnyebben hozzájutnak azokhoz az információkhoz, amelyek alátámasztják azt, hogy érdemes olyan helyekre menni, olyan orvosokhoz fordulni, akiknek a kezében vagy a birtokában van az a tudás, illetve az az innovatív technológia, aminek segítségével a betegeket a legjobban tudják kezelni.
És hogyan készítik fel a betegeket egy robotsebészeti beavatkozásra?
Alapvetően egyébként maga a testi felkészítés, a kivizsgálás, az ellenőrzés a betegnek az nem tér el egy átlagos beavatkozástól, viszont függően persze a robottól, most kardiológiai robotokról beszélünk, de ez igaz az összes többire, azokban a szakágokban, ahol a beteg nem alszik, ott azért föl kell készíteni a beteget arra, hogy maga a műtét alatt kevesebb kontaktust tudnak létesíteni a műtői személyzettel, és ez a mi területünkön pont így van, és nagyon fontos az, hogy a betegek megfelelő információt kapjanak arról, hogy hogy fognak feküdni, a mágnesek ott lesznek körülöttük, tulajdonképpen sokkal kevesebb dolgot fognak látni a műtőből, és hát nehezebb lesz a kommunikáció velünk. Tehát igazából ez most hátránynak tűnik, de általában a betegek ezt elég jól szokták tolerálni.
És ha már egy kardiológus professzorral beszélgettünk, akkor robotika és a jövő kardiológusai. Milyen képzésre van szüksége egy kardiológusnak ahhoz, hogy robotasszisztált műtéteket végezzen?
Egyértelműen speciális képzésre van szüksége. Vannak olyan iskolák, ahol ezt el lehet végezni, de mint mondtam, a robotok elterjedése miatt azért ez még limitált. Kivéve persze az urológiát, ahol fejlett országokban, mint mondtam, a legtöbb urológiai műtőben megtalálható valamilyen típusú robot. A mi esetünkben egyébként maga a beavatkozás azért alapvetően különbözik a kézzel irányított beavatkozástól, úgyhogy egy speciális képzést igényel. És ezzel kapcsolatban azért elmondanék két nagyon érdekes dolgot, hogy az egyik az, hogy régen azt gondolták, hogy ha valakinek nem olyan jó a kézügyessége, annak pont jó lesz a robot, mert akkor az majd megoldja azokat a problémákat, amit a csökkent kézügyesség okoz. És nagyon érdekes, mert a gyakorlat pont az ellenkezőjét mutatja. A robottal is azok az orvosok tudnak jól és ügyesen dolgozni, akik egyébként a kezükkel is jó. Ez alátámasztja azt a régi megfigyelést, hogy maga a kézügyesség egyébként nem az ujjakban van, vagy nem ott dől el, hanem a karunk, az ujjunk és az agyunknak a finom hangolásán a kapcsolatán. Az oktatásban meg egészen elképesztő lehetőségek vannak, tehát a mi épülő laborunkat tekintve is már elkezdődött a fiataloknak, a fiatal orvosoknak, illetve a szakdolgozóknak a képzése, és ehhez nem kell Szegedről elutaznunk. Ezt hívják telerobotikus képzésnek, amit úgy kell elképzelni, hogy itt ülünk Szegeden, akár otthon, és egy St. Louisban, Amerikában lévő roboton tudunk gyakorolni, vagy hát tudnak a kollégáim gyakorolni, és otthonról egy egész segítségével irányítjuk a robotot, és tudjuk egy szimulátoron a különféle helyeket elérni, vagy egy szívmodellben, vagy akár egyébként egy ott fekvő állatban az ablációt elvégezni.
Maga a robotika fejlődésével Hogyan fog változni a kardiológusok szerepe az elkövetkező években?
Ezzel kapcsolatban nekem eléggé úttörő jellegű elképzeléseim vannak, és itt előre leszögezném, hogy valószínűleg a legtöbb kollégám nem ért velem egyet, már csak azért sem, mert ezt rossz érzést hallani, és néha nehéz kimondani, de én azt gondolom, és itt most ne is az évek számát vegyék alapul, amit most mondani fogok, hanem magát a tényt, hogy olyan 40-50 év múlva gyakorlatilag nem fogunk katétert fogni, nem fogunk szikét fogni, hanem, és még egyszer mondom, remélhetőleg a robotok elvégzik helyettünk ezeket a munkákat, és miért? Azért, mert biztonságosabb lesz, jobb minőségű, és egyébként mindig az ember fogja ezt irányítani. Mi egyszerűen megmaradunk abban a funkcióban, hogy az agyi kapacitásunk révén irányítjuk ezt az egész folyamatot, de már nem kényszerülünk rá arra, hogy akár ügyesebben, akár kevésbé ügyesen, de olyan szituációkban dolgozzunk, amelyekben hibát követhetünk el.
Vajon várható-e, hogy a jövőben teljesen automatizált szívsebészeti beavatkozások történjenek, ahol minimális vagy semmilyen emberi beavatkozásra nincs szükség?
Ez a célunk, hogy remélhetőleg a világon az első ilyen beavatkozást mi tudjuk elvégezni. Ezzel kapcsolatban jelen pillanatban még a tudományos projekteknek a világában vagyunk, tehát ezt még először természetesen tudományos vizsgálatokkal kell kialakítani. Amíg ez rutinná válik, addig nagyon hosszú folyamat fog eltelni. Ezt úgy hívják egyébként, hogy teljes autonóm robotika, és magát az autonómiának, tehát a robot önállóságának a szintjét pedig ilyen számokkal szokták jelezni, tehát van 1-es, 2-es, 3-as, 4-es szint, és ez a legmagasabb szint, ahol teljesen egyedül dolgozna a robot. Ez még nagyon messze van egyébként, de az egyik álmunk az itt a szegedi munkacsoporttal, a kollégáimmal, hogy mi legyünk az az első labor a világon, ahol ez megvalósul.
Így legyen, azonban ma még a pénzügyi és etikai kérdésekről is beszélnünk kell, professzor úr. Mennyire költségesek a robotasszisztált műtétek, és hogyan hat ez a betegellátás hozzáférhetőségére?
Erre a kérdés adott válasznak két oldala van. Az egyik, az maga a beavatkozásnak a költsége, az egyébként teoretikusan, elméletileg még olcsóbban is elvégezhető, mint egy kézi irányítású beavatkozás, viszont nem szabad elfeledkezni természetesen az eszköznek az áráról. És itt nem az egyszer használatos eszközről beszélek, hanem maga az innovációnak, a robotnak a megvételéről, illetve beépítéséről. Ezek általában ilyen nagyon-nagyon súlyos összegek, és pont ez az oka annak, hogy nem terjedt még el teljes egészében, még Európában sem, sőt, még Nyugat-Európában sem. Az etikai, illetve a morális megfontolásokról ugye már ejtettem néhány szót, ott jelen pillanatban hát igazából nem merülnek föl ilyen kétségek, hiszen nagyon messze állunk még ettől az úgynevezett teljes autonóm robot kialakításától. Az tény egyébként, hogy abban az esetben, amikor már a technológiára teljesen alkalmas lesz, akkor ezek az etikai megfontolások is rendkívül fontosak lesznek. Mindazonáltal, és talán összességében ez a legfontosabb, a robotika lehet az, ami a különféle beavatkozásoknak az elérhetőségét közelebb hozza az összes társadalmi réteghez. Most gondoljuk csak el, hogy jelen pillanatban egy orvos egy darab műtétet tud végezni, ami akár lehet több óra hosszás is. Na most abban az esetben, hogyha mi átnevelődünk egyfajta kontroller szerepbe, ahol a robot akár elcsúsztatva is, vagy robotok elkezdik a beavatkozásokat, és egymás mellett megy 3-4 robot, akkor teoretikusan egy orvos akár 3-4 műtétet is tud egyszerre végezni, akkor, ha már a biztonságosság teljesen ki fog alakulni. Úgyhogy ez az a pont, amikor majd gazdaságilag is ez nagyon meg fogja érni, de még egyszer mondom, azért itt nem 5 évről, nem 10 évről, nem 20 évről, hanem legjobb esetben is arról a 40-50 évről beszélünk, amit az előző kérdésre adott válaszban én már említettem.
És milyen etikai kérdéseket vet fel a robotok alkalmazása az orvoslásban?
Hát erre igazából az előbb már mondtam néhány gondolatot, hogy addig, amíg nincs teljes autonóm robot, addig nagyon lényeges, vagy nagyon fundamentális, alapvető etikai kérdéseket nem érzek. Ez majd akkor lesz igazi kérdés, amikor még egyszer mondjuk, ezek az önálló, önjáró robotok azok bekerülnek a rendszerbe.
Ki a felelősség egy robotasszisztált műtét során, ha például komplikációk lépnek fel, az orvosé, a gyártóé, vagy a programé?
Egyértelműen mindig minden felelősség az orvosé. Tehát aki végzi a beavatkozást, és azt azért el kell mondani, hogy mi most is például az elektrofiziológiában van olyan, hogy 4-5 féle eszközt egyszerre használunk. Vannak gyártók természetesen, a gyártóknak is van felelősségük, de végső soron a komplikációk esetén mi vagyunk természetesen a felelősek. Aztán vannak olyan területek, ahol valamiféle funkciózavar lép fel, akkor azt el kell hárítani, de a modern egészségügyben azért ezek a műszerek már, és ezeknek a műszereknek a bevezetése a gyakorlatba már úgy zajlik, hogy a biztonságosság az sokkal magasabb, mint akár 10-15 évvel ezelőtt. Komplikáció természetesen mindig történhet, de sokkal ritkábban történik, mint a régebbi időkben. És mint mondtam, ha konkrétan a komplikációkra szeretnénk fókuszálni, akkor pedig pont a robot az, ami egyébként a legnagyobb hatékonysággal a komplikációknak a számát tudja csökkenteni.
Innovációk és jövőbeli kilátások. Professzor úr, milyen új innovációk várhatók a robotika területén, a kardiológiában? Konkrétan.
Ha most ide vesszük a kardiológiát és szívsebészetet is, akkor azt várom, hogy azok az úgynevezett mechanikus karral működő robotrendszerek, amelyek a hasi sebészetben már egyértelműen bizonyítottak, azok a mozgó szív esetén is hatékonyak lesznek, vagy hatásosabban használhatóak lesznek. A mi saját rendszerünkben, a mágneses rendszerben pedig az várható, hogy bizonyos rendszereknek a kombinációja révén tudunk egyre hatékonyabb beavatkozásokat végezni. Ugyanis a területünkön több forradalmi innováció is történt az elmúlt időszakban, és csak ezek közül csak egy a robotika. Vannak például olyan energiaforrások, amelyeknek a közlésével a szív izomban a ritmuszavarnak a kiindulási pontja nagyobb hatékonysággal csökkenthető. Jelen pillanatban ezek szinte ilyen egymással versengve kerülnek be a piacra, vagy kerülnek a piacra, és hát a kérdésedre válaszolva szerintem az egyik legfontosabb változás az lesz, mikor ezeket a rendszereket elkezdjük egymással kombinálni, és úgynevezett a robot platformon is elérhetőek lesznek például egy PFA, tehát ez a Pulse Field Ablation, vagy olyan térképező rendszerek, amelyek hatásosabban tudnak térképezni, és akkor így tulajdonképpen bezárul majd a kör, és valamennyi újítás, valamennyi újdonság egy ilyen robot rendszerben elérhetővé válhat.
Lesznek-e olyanok, hogy távolról irányított szívműtétek, ahol az orvos fizikailag nem is tartózkodik a műtétben? Az előbb 50 évet említett, de kíváncsi vagyunk a válaszára.
Hát itt a lesznek szót javítanám ki, mert ezek nem csak hogy vannak, de már voltak is, tehát én magam is például 17-ben vagy 18-ban az egyik robot kongresszuson Miami-ból kezeltem egy beteget, aki Rotterdamban nálunk a kórházban feküdt. És erre már is lehetőség van. És egyébként nagyon jó a kérdés, mert ez az egyik olyan terület, ahol a robot technológia hihetetlen lehetőségeket rejt magában. Gondoljuk csak el, hogy vannak olyan elmaradott területek a világban, ahol ugyan már kórházak épülnek, de mindig a legnagyobb probléma az, hogy hogyan tudunk olyan képzett személyzetet kiállítani, akik meg tudják csinálni a műtéteket. Gyakorlatilag robotok alkalmazásával ezt egy másik szinten meg tudjuk oldani. Elképzelhető az, hogy a személyzet nem tudja a legkomplexes beavatkozásokat elvégezni, de tud segíteni a robot aktiválásában, és akkor egy pár ezer kilométerrel odébről is tudunk segíteni a betegnek. Nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy mi nagyon sokszor ugye azért konzultálunk egymással, mint orvosok. Nagyon sok külföldi kollégám is van, akiknek problémájuk van egy betegnek a megoldását illetően, segítséget kérnek, megosztjuk a beteg adatait, és próbálunk valami közös nevezőre jutni, segíteni a betegen. Na most ez egy ilyen robot platformon egészen magas szintre, vagy egy új szintre emelhető. A megbeszéléstől kezdve egészen odáig, hogy praktikusan tudok segíteni a procedúrában. Tehát, hogyha mind a kettőnknek ugyanaz a rendszere van, ő csinálja, én nézem, bejelentkezek, és akkor, amikor megakad, akkor át tudom venni a katéter irányítását, még ha csak egy pár másodpercre is, és lehet, hogy meg tudom oldani azokat a nehézségeket, ami miatt a beavatkozás nem sikerülne.
Ne 50 évről beszéljünk, professzor úr, hisz az egy fél évszázad, és az nagyon messze van nekünk. Ön szerint hol lesz 10-20 év múlva a robotika szerepe a kardiológiában, és mennyire leszünk képesek megőrizni az emberi jelenlét fontosságát?
Először a második része koncentrálok. Az emberi jelenlét fontosságát muszáj megőrizni, hiszen a gyógyulásnál tudjuk, hogy ez mennyire fontos, de még egyszer mondom, és ezt már az előbb is említettem, hogy én szerintem a robotok ezt nem veszélyeztetik. Tehát ez tőlünk függ, az oktatási rendszerünktől függ, az érték prioritásainktól függ. A közeljövőben, vagy hát inkább úgy mondanám, hogy a középtávú jövőben, amit kérdeztél, tehát a 10-20 év, én tényleg abban reménykedem, hogy ott inkább egy ilyen mennyiségi növekedés fog bekövetkezni. Tehát a különleges, ritkán elérhető technológiából remélem eljutunk odáig, hogy az elektrofiziológiai műtők, a szívsebészeti műtők, a kardiológiai műtőknek sokkal nagyobb része lesz robottal főszerelve, és ez a technológia sokkal jobban elérhetővé válhat.
Talán utolsó kérdésként, mi lenne az az egyetlen üzenet, amit a betegeknek megfogalmazna a robotsebészeti eljárásokkal kapcsolatban?
Hát nehéz erre válaszolni, mert még egyszer mondom, én úgy érzem, hogy a betegek leginkább vágynak arra, hogy ilyen lehetőségük legyen. Tehát nem érzem azt, hogy ezzel kapcsolatban bármiféle negatív elképzelés lenne. Ha mégis lenne, akkor a legfontosabb ugyanaz üzenet az, hogy ne féljenek tőle, mert pont az ő biztonságuk miatt van szükség arra, hogy a robotok még jobban előtérbe kerüljenek, és ha pedig valaki olyan betegségben szenved, amelyiknél fölmerül az, hogy robottal jobban lehet kezelni, akkor tényleg nem kell szégyenlősnek lenni, meg kell keresni azokat a centrumokat, amelyek a legközelebb vannak, és ilyen jellegű lehetőségekkel rendelkeznek.
Ma még megszerettük volna tudni a mai műsorunkban, a mai medicinában, hogy a professzor úr hogyan látja a robot technológia és a humán gyógyítás egyensúlyát a jövő orvoslásában, vagy még azt is, hogy milyen szerepet játszik a mesterséges intelligencia a szívsebészetben, és hogyan támogathatja a kardiológusok munkáját a jövőben. Ezekre a kérdésekre már nem jut idő. Professzor úr, szép lassan a medicina percei lejárnak. Köszönjük, hogy időt szakított a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak. Köszönjük, hogy velünk volt, és köszönjük ezt a tartalmas, hasznos beszélgetést, melyet tekintettel a megmaradt és a beérkezett kérdéseinkre a közeljövőben még folytatni fogunk.
Én köszönöm még egyszer a lehetőséget, és mindig örömmel tölt el, hogyha ennek a rádiónak interjút adhatok, ezt megoszthatom a tudásomat veletek.
Nagyon köszönjük. Kedves hallgatók, a medicina percei erre a hétre sajnos lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, dr. Szili Török Tamás professzor, a ritmuszavarok diagnosztizásának és kezelésének elismert szaktekintélye nevében is. Elköszönök, a medicina szerkesztő műsor vezetőjét, Tagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, hogy az egészség mindennél fontosabb. Viszont hallásra.